A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A műsor támogatója a CIB Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlat készítő felület szolgáltatója.
Szép jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. Nincs hangod?
Nincsen.
De én hallom, de akkor csak neked nincsen, te nem hallod magadat.
Hát azért az
ugye be kell dugni azt a fülest, és akkor lesz hangod. Mindenki hal téged, csak te nem hallod magadat. Szóval, Millás reggeli, a pontos idő 6 óra 32 perc, sem. És itt vagyunk.
Sehol semmi, úgyhogy köszöntöm én is a hallgatókat ezen a nagyon szép hangon, amit lehet, hogy Mihálovics medvétől sikerült beszerezni.
Hát összehasonlítva te mostani hangodat, ez a ő pénteki hangjával, vélek némi a szekendést felfedezni.
Úgyhogy elnézést érte, jó reggelt kívánok, november 6-án reggel, hétfő reggel, fél után 2 perccel beindítjuk a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án, Ács Gáborra.
És Gede Balázsa, jobbulást.
Köszönöm szépen, és hát ugye az a szerencsétlen helyzet állt elő, mielőtt megírják, hogy nem marad az ilyen otthon, végig szertez mindenkit, mert most pont kicsit feszül a beosztás, és nem tudunk cserével élni, úgyhogy így kell ezt megoldani.
Hát én már elve Maci helyett vagyok, mert igen, hogy ő
teljesen kidőlt. Nem tudta lecserélni, úgyhogy neked kell beugrani, és innentől ugye jelenzik a fedélzetről a két.
És neked már nem volt kivel nem lecserélni, mert hogy Endre még nincs itthon, igen.
Na, rápillantunk egy picit az üzenetekre, hogy ki mit ír, mert a saját tapasztalatom az, hogy még mindig olyan csendes a forgalom, mint ahogy ezt itt hagytuk pénteken, a Balatoni út meg Budaörsi út relációban, de lehet, hogy hát máshol.
Most már vége az ősziszünetnek.
Vége az ősziszünetnek, úgyhogy tök logikus
és
lenne,
itt vannak a srácok.
Élénkül jön egyelőre Gézu fél percesét, azt ami így ránézésre a fél és az egy között van.
Belefér ez fél percre? Hát próbáljuk meg.
Kimérjük. Azt mondja, a mobilba merülőknél egy dolgot kedvelek. Amikor a mosolyuk önfeletté válik, és kinézve a való világba, ez nem hervad le az arcukról. Egyébként leszokott, de azt nem bírom. Szóval kihoz valami pozitívat, átsugározza a mobilba nem merülőkre. Aztán, ha ezt egy visszamosolygás követi, majd arra egy való világbeli újabb visszamosolygásra válasz, miközben a mobil úgy maradt nézetlenül, ott egy kicsit a világ velünk együtt megmentődik.
Ez a visszamosolygás azért Gézunál egy visszatérő motívum, ezt már felfedeztem.
Igen?
És ez tök jó. Tehát az embertársainkkal jobb viszony kialakítása, egy kis szint vinni a hétköznapokba, egy kicsit kizökkenteni őket a, hát már majdnem azt mondom, nyomorukból, ez azért nem az, de hogy ebbe a sivárságból, ez úgy nála visszatérés, ez tök jó. Úgyhogy köszönjük.
Abszolút, hát ugye ő is a reménykedésének adott hangot, hogyha egymásra mosolyunk, akkor azért még teljesen nem vesztünk el a különböző elektronikai eszközeinkbe. 20 év után ma kezdek egy új munkahelyen, drukkoljatok, abszolút szorítunk neked, kedves Gábor, remélhetőleg sikeres lesz a beilleszkedés, és megtalálod ott a számításaidat, és Attilának nagyon szépen köszönöm, jobbulást kíván, na meg persze jó reggelt mindenkinek. Na, megnézzük, hogy kiket köszöntünk. Jaj, hát Lénárdok, hát korábbi kollégánkat, most is egy kiemelkedő rádiós személyiség, Pelegi Lénárnak itt feltétlenül, de minden kedves hallgatónkat, természetesen akinek Lénárd a neve, vagy Leonard, vagy Leonardo, vagy Leonid.
Hát,
ugye, lónya.
Igen, nem csak elgondolkodtam. Egy sokat szereplő Leonid után a 70-es, 80-as években mennyire szaporodott meg a név magyarországi felhasználása? Hát, nem hinném.
Talán most már különösen.
Cristiano és Lionel valószínűleg nagyobb népszerűségnek
Ricardo,
mint Leonid annak idején a pártközpontból.
Hát figyelj, olyan szemöldöke senkinek nem volt.
Az biztos. Lehet, hogy... Hát figyelj, volt, különleges abszolút figura volt, legalábbis ami a szemöldökét illeti, igen.
Igen, meg a csókjait.
Ó, na. Ó, szóval, igen.
Ez reggel, lehet, hogy korai volt. És...
Igen, igen, hervasztó, igen, csak így visszagondolni.
Aki végig gondolta annak az ébredését, valószínűleg meggyorsított.
Jó, hogy vége a 70-es éveknek, és nem jön újra, meg a 80-asnak is, igen.
Na nézzük, azt mondja, hogy... Egy-két esemény, mert jó nagy a lista.
Melyik szimpatikus?
Hát Abraham Lincoln, szerintem említsük azért meg, 1860-ban az Amerikai Egyesült Államok elnökévé választják a köztársaságpárti rabszolgasság ellenes Lincolnt, amire válaszul 11 déli állam kilép az Unióból, és új konfederációt alapít. Aztán...
Hát elkészült a 200 ezredik Icarus,
igen,
hát autóbusz.
Hogy...
1984-ben, hát nyilván kihagyhatatlan volt.
Aztán... De milyen szép, majdnem erre az évfordulóra sikerült időzíteniük, azt hiszem múlt heti hír volt az elektromos hajtású buszuknak a bemutatója, uh-huh, amit egyelőre ugye Kínában gyártatnak, de Icarus márka név alatt fog futni.
Tehát mi volt 85-ben, hogy előjegyzést kellett bevezetni a tűzifára, a koxra és a szénre, valamint a briketre is? Nem emlékszem, pedig már akkor gyerekként is óriási hírfogyasztó és híradónéző voltam, de ez nem rémlik 85-ből, hogy mi indokolta ezt, hogy előjegyzésre lehetett csak ezeket szervelni.
Hát ez jó kérdés.
Volt belőle? Hát ez kimaradt.
Sincs meg. Mm. 16 évesen.
Hát ha valaki emlékszik, akkor írja meg nekünk. Próba csapolás az LKM-ben.
Igen.
LKM, jaj, csak megvan az LKM. Csak olyan természességgel csaptál le azt, ami fölcsinál a szemet, hogy az meg mi a túró. Ezt csak Kiskolcon ismerik.
Nem, mert előttem itt van, tehát összeadtam a Lenin kohászati műveket, de így, hogy LKM nekem nem volt meg, úgyhogy csendesen lapítottam.
Ja, okay.
Mint egy benfentes, akinek tök egyértelmű, hogy az LKM az micsoda.
Aztán egy nagy tévésztár születésnapja, első Szulajmán 1494-ben. Aztán...
Aki később lett tévésztár, ugye?
Jó, de
alapvetően akkor... inkább egy szultánként híresült el, de
kétségtelen. Igen, de hogyha csűrös karolát is mellé tesszük, ami nyilván egy meredek dolog, de a tévésztár vonal összeköti őket. 1936-ban született a művésznő.
Ó, idősebb Kollányi Ágoston, kossuthdias magyar filmrendező, tudományos és természetfilmkészítő született ezen a napon 1913-ban.
Ő volt a Delta rendező?
Kockáztatom, igen.
Neked is az
igen, onnan a feliratból, vagy esetleg mondták is, nem tudom, hogy volt a vége főcím, de, vagy a stáblista, de én azt hiszem, inkább látszódott sokat az ő neve, uh-huh, és onnan megmaradhatott a magunk fajta fiatal emberek korosztályának.
És akkor két színészt még említsünk meg, Ethan Hawke és Emma Stone, 70-ben, illetve 88-ban született szintén ezen a napon.
Nos, még egyszer mondunk egy elérhetőséget, még az SMS és WhatsApp fogadására alkalmas alkalmazásokat itt kicsit bingizgetem, de fognak azok menni, Vibert már látok, 0636 980 980, ez az üzenőfalunk, ide írjatok nekünk.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Egy hallgató írta, illetve kérdezte, hogy a tűzifa meg a szén jegyre való árusítása nem esetette egybe azzal a bizonyos nagy téllel, és 85-ről beszélünk, ugye, mert hogy itt az események között említettük, hogy akkor került bevezetésre ez a jegyrendszerszerűség, vagy előrendelés.
Előjegyzés, igen. Más fűtő.
De utána néztem, és azért nem stimmelt, mert még túl fiatal voltam akkor, 16 éves, úgyhogy két éve később, 87-es volt az a tél, egy januári
de
nap,
egyébként
amikor az a nagy hó leszakadt.
Igen, de az nem is ugyanaz, tehát mondjuk a tartósan hideg, és az egyszeri nagy hóesés, ami leállítja az országot, az két külön dolog. Tehát igen, igazából igen. Nem
is lehetett az egy kemény tél, és épp azért ugye hiány alakult ki, vagy az elosztást valahogy szabályozni, kontrollálni kellett, és ezért volt, hogyha valamit tudtok erről esetleg még, az jöhet
nekünk. Benne van a pakliban, 87-ben volt az ország utolsó nagy országos hó, ami mondjuk tényleg napokra elvágott településeket, és hosszasan váratlanul érkezett.
Igen. Hogy jó reggel, 85-ben nagyon hosszan hideg volt, mínusz 25 fok alatt hőmérséklet, úgyhogy
akkor ennyi.
Akkor bejött, igen. Jó reggelt, azon gondolkozom, mi lesz az új elektromos busz neve esetleg? Ecarus? További gyógyulást kíván, Ádám, köszönöm szépen. Az, na, tényleg,
szerintem még néhány ilyen segítetek Balázsnak a gyógyulásban.
Így van, így van. Szépen haladok, vagy legalább összeszedjem itt magam a mai napra, és még talán hangom is legyen, majd bejáratodnak talán a hangszálak, és akkor a rekedtség is oldódik. Na, nézzünk, mit nézzünk, lapszemlézünk. Azt mondja a portfolio.hu, és hát... ez Madár Istvánnak is föltűnt, ezért rikkentett egy írást arról, hogy rekordokat döntöget, miközben szenved a hazai turizmus. És ez az ellenmondás ugye abból ered, hogy teljes az űrzavar, hogy mi történik valójában, mert attól függ, hogy mi a hírforrás, hogyha onnan jönnek adatok, ugye hallani ezt is, meg azt is.
Hát most egy halláskérdés, hát most ez egy dolog, tehát a számok azért magukért beszélnek.
De melyik számok? Tehát nem a hallás, hát meg a szóbeszél.
A külföldiek Magyarországra érkezése rekordot dönt, ami egyébként nem nagy truvály, tehát még most érjük el a Covid előtti szintet, nagyjából nem, én utoljára, amikor ezeket nézegettem, ez kompenzálja a belföldi markáns visszaesést, tehát a belföldi turizmus az drasztikusan visszaesik az idén, tegyük hozzá, hogy év per év, a tavalyi óriási nagy kiszabadulás, meg a választás utáni osztogatás, mindenkinek volt még pénze, azt gondolta, hogy Hawaii DJ napszemüveg, a külföldieknek meg a forint gyengülése miatt olcsóbb is lett az ország, ők fönnmaradt a utazási kedv külföldön, az enyhe recessziós helyzet ellenére is Magyarország olcsó, ott meg ugye a tavalyi bázis rontott az, hogy mindenki, aki jajaj háború, határos vele, megijedtek az ukrán háború, tól Magyarország is határos országként ennek kárát látta, és ez is negatívan érintette, tehát a bázis hatás. Tehát a külföld föl, a belföld pedig nagy mértékben le, és a kettő eredőjeként jön egy vereg, nem? De én legalábbis ennyit tudtam eddig.
Hát lehet, hogy több is kiderül, nem olvastam a cikket, engem a cím, vagy a cím hívta fel rá a figyelmet, majd végig böngészünk, a portfolio.hu-n lehet megtalálni ma reggel, került publikálásra egy fél órával ezelőtt, és hát ugye az van a leadben, a bevezetőben, hogy a riadások egy része visszafogott teljesítményről számol be, ekközben más tudomosítások mennybe repítik az ágazatot. Az ellentmondásokhoz hozzájárul az idegenforgalmi adatok egyenetlensége, ugyanakkor a kavarodás főoka, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség, az MTÜ ezt kihasználva olyan adatokra hivatkozik, amelyek nem is nyilvánosak. Aha. A nyilvánosaknak viszont látványosan ellentmondanak. Ez pedig azért különösen pikás, mert az MTÜ nem csak egy kormányügynökség, hanem adatgazda is. Úgyhogy
akkor ez többszörös probléma.
Ez egy többszörös probléma.
Tehát olyan adatokból nyomja a sikerpropagandát, amit nem lehet ellenőrizni, mert csak neki van meg.
Igen, nagyjából ez a
Jó, hát amit mindenki lát, és a fő adatok, az, hogy mennyi turista érkezik, meg a szálláshelyeken eltöltött éjszakák, az a KSH adatok, abból rajzolódott ki az a kép, amit az imént én mondtam. A Repohár Business G7.hu folytatódik, igen. De a Sziget is része például a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által kezdeményezett etikus repohár hálózatnak. Ugye ez az első nagyobb balhék után alakult. De hát ettől függetlenül, vagy éppen ennek ellenére, simán megemelték 600 forintról 800 forintra a poharak árát, úgyhogy csak 4 szávat adnak belőle vissza, hogyha
hát
visszaváltod. Ez igazi etikus hozzáállás.
Igen, etikus pohár.
Így elsőre, hogy miért jó ez a cégeknek, tehát miért. Szóval az derül ki a cikkből, hogy a vendéglátóipari egységeknek a repoharak használata, mondjuk a üvegpoharak helyett, vagy többszörösen akár a tisztítandó poharak, vagy az eldobható borak helyett is, költségcsökkenést okoz, plusz még bevétel növelést is, tehát hogy mindenképpen abszolút érdekük ezt alkalmazni, és a jelenlegi etikusnak kikiáltott rendszer is alapvetően az ő érdeküket szolgálja. De mondom, ez is nagyon hosszú, és csak az első felét így jutottam még most így reggel a cikknek, nagyon érdekesnek tűnik, tehát repoharas ismét a g7.hu-n.
Hú, itt valami nagyon összetett biznyákról ír a 24.hu, azt mondja, hogy a Palkovics László volt minisztervezette Győri Széchenyi Egyetem csoport augusztus végén jelentette be, hogy a budapesti Villányi Gardens irodaházba költözik. A teljesen felújított 2500 négyzetméteres épület teljes területét kibérelték a Volt Technológiai és Ipari Miniszter felügyelete alá tartozó társaságok 5 plusz 5 évre. Az ingatlant egy frissen alapított cég, a Gardens Property 2023 Kft. Adta bérbe, amely a szerződés megkötésekor még nem is volt tulajdonosa az irodaháznak. A Gardens Property Fidesz közeli üzleti körökből verbulálódott, felbukkan benne a Fidelitas, volt a elnöke, a Győri Egyetem elnökének édesapja és Pár Attila korábbi közeli üzleti partnere is. Az irodaház megvásárlására a Mészáros Lőrincféle MBA bank több mint 2 milliárd forint hitelt adott. A 24.20 számítása szerint a hitelt bérleti díl formájában teljes egészében kifizetik majd az adófizetők által finanszírozott társaságok. Hát ez...
Hát úgy tűnik, hogy
szép itt kis kör.
Egyre kifinomultabb formában.
Igen.
Tehát, hogy is mondjam, a innováció az ott mutatkozik meg, hogy tényleg egyre, hogy is mondjam, egyre gömbölyűbb, egyre szebb rendszerek keretében működik az. Hát ami a címben úgy szerepel, hogy tető alá hozták a tökéletes NER üzletet, fideszes körök megszerezték, Mészáros bankja megfinanszírozta, Palkovicsék beköltöztek, az adófizetők pedig majd kifizetik.
Uh-huh. Hát igen, muszáj most már kicsit kifinomultabbak lenni, ugye már nem akkora nagy fazékból lehet hát figyelj, a húsokat kikapkodni. Úgy...
Figyelj, ezt a szavazóbád is úgy sérde egy szót se. Tehát igazából ez, ha úgy veszük, akkor ebből a szempontból talán érthetőnek is nevezhető.
Jó, van-e egyebünk?
Mi most így nem láttam. Akkor most nézzünk az órára, és számolgassunk egy nagyot. De nem fér bele a muzsikálás, úgyhogy most nem húzzuk el senkinek a nótáját, hanem rögtön tőzsdézünk.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
Apám, ezt nem láttam, hogy mit ment a
mit
Telekom.
A gatyaszaggató?
Hát a Telekom esetében...
Az 5%?
Az igen. Hát az egy 5,4% azért egy telkó cégtől, ami...
Hát persze, csordogált volna szép lassan, aztán egy nap alatt visszacsinálta a csordogálást, ha úgy veszük.
Igen, ez nagyon szép egyébként, ez egy szép technikai momentum is nagy erőről árulkodik. 589 forinton zárt a Magyar Telekom. Összességében az index is jól teljesített, egyébként 1,4%-ot vett magára csak a pénteki kereskedésben a BUX, így 57.337 ponton sikerült befejezni a napot. Ahogy említettem, a Telekom volt ebben a legnagyobb résztvevő, ugyebár a súlya nem túl nagy, de miután óriásit mozdult, biztos, hogy sokat adott hozzá az emelkedéshez a BUX-ban. De a Richter Gedeon is közel 2%-kal ugrott meg, 8845 forintra, az OTP is jót ment, 1,6%-ot 13765 forintig, és még a MOL is tudott egy árnyalatnyit emelkedni, itt 3% volt a BUX, majdnem azt mondtam, a plusz, és kereken 2900 forinton sikerült befejezni a kereskedést. A közepesebb, hát kategória, Waberers 1,4% föl, Masterplast 1,5%, Alteo 1,4%, és az egészen kicsik azok, akik, de az AstraZeneca tudott lépést tartani egy 5 darabos kötésben, tehát egy 1380 forintos blokkötésben, mert az 5 darab részvénynek az értéke az ennyi, 9,5%-kal emelkedett. Ebdufer 4%-kal csökkent. A Gloster az változatlan, 950-en zárt, és a Napa nyerté csökkent 2%-kal.
Uh-huh. Amerikában nagy fölpattanás a múlt héten az a kötvényhozamok esése miatt volt?
Csak hát az mert, együtt. A, ugye
csak
az,
azért
hogy a Fed... kérdezem,
mert a múlt nekem úgy nagyjából
igen,
kimaradt.
A Fed ugye kihagyta ezt a kamatemelési lépést, változatlanul hagyott. Egyre inkább az a meglátás, hogy most egy jó darabig így is marad. Erre jöttek aztán olyan makroadatok, amire erre ráerősítettek, munkaerőpiaci adatok, hogy ezt így minden összeadva lett egy nagy helye húja. Persze, hogy a kötvényhozamok elkezdtek esni, végre, mert már veszem őket, vagy két hónapja a lefelébe.
5%-on is, mármint hozam mellett is vettél 10 éves amerikait? Vagy ott
nem, egy ETF-et gyűjtök, egy 20 pluszos. Te jó távolít, hogy mozogjon nagyon nekem, amikor jön a fordulat, és termeljen pénzt.
Hát ez megjött most. De
megjött.
Markánsan.
Megjött. Úgyhogy igen, a kötvényhozamok le, a kötvényárfolyamok föl, részvényárfolyamok föl, dollár gyengül, Úgyhogy ezek a trendek.
Csütörtökön volt a nagy ugrás, ha jól emlékszem. Most érdekes, áll össze a fejembe. Teljesen máshogy fogyasztottam a múlt héten híreket, mert hogy a hajón, amin utaztam, volt CNBC, és olyan régen láttam CNBC. Itthon már nem tudom, nem lehet fogni. Kiesett a kábelszolgáltatóktól?
Szerintem
hát régen
ki?
Nagyon. Hát
online tök, lehet, igen.
Viszont ők meg elvesznek a részletekben, tehát a indexeknek a tikkelését láttam, összefoglalóval sosincs rajta. Tehát amikor 26. elemző jött meg, öten vesznek össze az Apple gyors jelentésén, én részletesen annyira nem érdekelt. Amikor a lényeg érdekelt volna, az meg sose jött. Szóval utána mindig odébb kapcsoltam, de ránézve ezt azért tök érdekes, hogy az ötöt printelte a 10 éves hozam, lejött 4,5-re, ez nagyon-nagyon komoly változás a kötvénypiacon, mindössze 2 hét alatt, vagy 2,5 hét alatt, úgyhogy ez indokolja azt, hogy visszapattanjon a tőzs, de ezzel együtt az S&P 500-as nagyjából csak a nagyon rossz teljesítményből a 50 napos mozgó átlagáig jött vissza, és a hét közepi nagy felugrást tudta még egy kicsit folytatni a piac, de hát az Apple rossz eredmények, egy rossznak gondolt eredmény, a piac által rosszul fogadott eredmény egy kicsit azért kordában tartotta a vásárlókat pénteken. Azért annyira nem, mert azért a hangulat ezen is átlendítette a piacot, tehát összességében azért fölfelé tartottak a mutatók. Úgyhogy ez volt igazából.
Van egy gyors
érdekes
heti összefoglalás a CNBC-n pont egyébként. Na. Azért kaptam elő, mert reggel ezt nézegettem kávézás közben, hogy az éves, legjobb éves hét volt, vagy tudják maguk mögött az indexek.
A fordulathetek ilyenek, amikor valami tényleg durván megváltozik, és arra
szélre. Könnyen lehet, hogy egy ilyen évvégi ralliba csap át ez.
Érdekes, most érdemes figyelni mindenképpen, mert hogyha itt most tényleg átfordult, tehát tényleg bekövetkezik az, amire egész évben vár a piac, hogy végre vége lesz a kamatemeléseknek, és a kötvényhozamok nem emelkednek tovább. Miután mindenki szétbukta az agyát, mert 4%-nál, meg 3,5%-nál is ezt gondolta, a piac aztán fölment 5%-re, tehát a kötvénypiacon irgalmatlan bukók jöttek össze, és ez most megfordult.
Igen.
Akkor?
Azt mondja, hogy a Dow 5,1%-ot, egész pontosan 5,7%-ot emelkedett. Az S&P 500 5,9%-kal, a Nasdaq pedig 6,6%-kal gyarapodott a héten, úgyhogy ez ezek annyira éves eredmények, hogy például az S&P-nél ez 2022. október óta nem volt ilyen mértékű látványos emelkedés, a Nasdaq-ben 2022. november óta, úgyhogy tényleg jól meglódultak az indexek.
Láttam a CNBC-n egy elemzőt, aki annyira örült az Expedia kiváló gyors jelentésének már a zárás után, hogy teljesen el volt szállva. Láttam, hogy ez megmaradt a pénteki kereskedésben, és egyik legjobban teljesítő részvény volt a gyors jelentése után, 19%-ot fogadt az Expedia. De még sorolhatnánk. Lényeg az, hogy kitartott a jó hangulat. 11 S&P szektorból 10 fölfelé tartott pénteken is.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával.
És itt van meg Czoller Andi, szervusz, jó reggelt!
Sziasztok! Jó reggelt!
A csavargó, ugye?
Csavargó, igen.
Csak mindig csak kolbászolunk jobbra.
Olyan balra. Sokszor eszembe jutott a Gábor az elmúlt egy hétben.
Miért?
Azért, hogy...
Párizsban nincs ebből dolgot, mint a Gáboron ábrándozni, ne arra
nem, 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 nem. Hát
én csak a viharba forgó gyomorral hajóztam. Tehát...
Hát én is úgy közlekedtem. Csinál? Én is úgy közlekedtem egyébként Párizsban, mint a Deltába, tudjátok, így behajolva a 100 kilométeres
jön. Igen.
Azért jutott eszembe a Gábor, hogy miért nem csinálom én is azt, mint ő.
Az nagyon
hogy
szépen, ha mindenki azt csinál, azért nem.
Annyira jó.
Azért nem, mert ha mindenki ezt csinálná, mint a kedves Gábor kollega, akkor itt egy nagy csend lenne, tudod, reggel
senki
fél
nem
héttől tízig. Majd mi kimozogjuk, tehát betegen, félholtad. Mi is
rajta.
Nagyon szeretjük a
nagyon
Gábor életvitelét. Azt nem mondd el, hogy milyen színű. Nem, hát valószínű, hogy a pénteki együttlét az, ami...
Jaj, de jó.
Nem, nem látszik.
Nem látszik?
A fények úgy vetülnek, hogy nem látszik, hogy...
hogy a feleségem maszkészletéből kellett kivennem egyet. Úgyhogy nem is nézek ki az utcára, de tessék bebámulni.
Nekünk meg jó vagy így is.
Jó van akkor. Na, szóval majd mi álljuk a sarat.
Oké.
Persze.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A műsor támogatója a CIB Bank, az online kisvállalkozói hitelajánlatkészítő felület szolgáltatója.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0, november 6-a hétfő reggel van, 7 óra 10 perc, itt van Ács Gábor.
És itt van Gede Balázs.
És 0636-980-980, ez az SMS, WhatsApp és a Viber számunk is, jött út információ.
Kettő is, igen.
Sziasztok, a Hungária 7 óra előtt egész jól járható volt észak-dél viszonylatban, az akkor a városba bemenő, itt az előttünk elmenő. Ja nem, az a Hungária, ez meg a Váci út. Jó, mindegy. Tehát észak-dél viszonylatban jó a Hungária. Kérdés, navigáció, Waze, miért akar átvezetni a Lánchídon Budáról Pestre? Tegnap késő délután szembesültem ezzel a problémával.
Hát mert a biciklire lehet lányomba, nem lehet?
Ja, de.
Én jártam így, hogy teljesen hülye voltam, és akkor azt hittem, hogy hát hogyha autós beállításra át akar vezetni, akkor az egy komoly hiba, igen, ez kétségkívül így van.
Aztán, igen, írják, hogy 87-ben volt a nagy tél, én a Rákospalotai Mezőhegyes úton szó szerint térdig vagy combközépig érő hóban vadásztam az akkor épülő lakásomhoz parkettát.
Hú.
Hát tehát itt ott keveredik a 85-ös még... nagy hideg és a 87-es igen. Nagy havazásos tél.
Én arra emlékszem, hogy a bejárósok nem tudtak bejönni Zalaegerszegen a gimnáziumba, és lett is tanítási szünet, és szerintem az egyetlen nap volt, amikor óriási élményként hatalmas gyaloglásról a szügyigérő hóban mentem suliba, és,
igen,
és
a fele
banda nem volt ott. Igen, igen. Hát így, igen. De hát nagyon komoly következményei voltak. De persze, hogy most már megszépül visszasírjuk, tehát ritkán van már nagyon ilyen. Azt mondod, hogy most szeretnék budapesti híreket?
A szememmel.
Igen. Ja.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, egy kis tanár vagy pedagógus pályát elhagyó statisztika. Budapesten a Közép-Pesti Tankerületi Központból hagyta ott a közoktatást a legtöbb pedagógus. Egész pontosan szeptemberben 103-an, idén összesen 160-an távoztak a státusztörvény miatt. Ebben benne vannak a nem pedagógiai munkakörben dolgozók is, tehát például a gyógypedagógiai asszisztensek. Ez az RTL híradójából terült ki valamikor, hát talán pénteken. A vidéki tankerületek közül arányaiban a legtöbben az érdi tankerületből mondtak fel szeptemberben 47-en, idén eddig 98-an, ezt mondta Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos állományi tagja. És azt is, hogy a PDS kikérte a tankerületektől a felmondó pedagógusok részletes adatait, ezek alapján összesen 2150 iskolai dolgozó távozott a rendszerből január óta.
Azt mondja, az Index írt egy cikket arról, hogy milyen jó az első ajtós felszállási rendszer, de hogy lídnek olyan, és a líd stílusából úgy tűnik, mintha itt valami óriási magyar találmányról lenne szó, pedig igazából semmi nincsen. Biztonsági megoldásként indult, mára viszont rengeteg vonalon alkalmazzák elsősorban hétvégén az első ajtós felszállási rendet a fővárosi tömegközlekedésben. Bár elsőre körülményesnek tűnik, lassan hozzászoknak az utasok, és egyre zökkenőmentesebb a működés. Hát, hogy ez a normális működés, hogy eledő. De az a nem megszokott, hogy össze-vissza nyugodtan bárki bárhol felszállhat. És már amikor ezt elkezdték Budapesten, akkor azért jellemzően mindenhol máshol, Európában. Ilyet nem teljesen, mert azért Bécsben sem. Tehát,
nem teljes, de már voltak példákra.
De azért jellemzően működik a legnagyobb forgalmú, és igen, brutális nagy forgalmú városokat meg kötött pályát leszámítva, de mondjuk a buszközlekedésben szinte mindenhol ez működik. Kétségkívül voltak ezzel kapcsolatosan dilemmák, meg voltak olyan hangok. Hát emlékszel első két évben? Jó, minden, tehát minden újdonság az negatívumokkal jár, lázadás volt.
A szokásostól eltérő.
A sofőrök, emlékszem, itt lázadtak, hogy pénzt kell kezelniük meg.
Igen, hát nem lehet. Nem a
Budapesten kivitelezhetetlen. Hát, és akkor végül is, ha úgy veszük, akkor végül is értető ez a hozzáállás. Sikerült lenyomni a torkukon. Nyilván segített az elektronizáció, olyan nincs, akkor csak digitalizáció van. Tehát az, hogy sokkal egyszerűbb a jegyvétel, felszállás, egyre kevesebben kesselnek a buszon, úgyhogy mindegy, erről van tehát egy cikk. Most már hétvégén majdnem teljes a rendszer, tehát a legnagyobb forgalmú Tököli út, Rákóczi út, Tengelyt leszámítva lényegében teljes egészében és mindenhol elsajtossá vált, tehát úgymond teljesen normális, föl kell mutatni a jegyet, felszálláskor rendszer lépett életbe, szépen fokozatosan idáig sikerült eljutni, aminek mondjuk az a furcsa következménye is van, hogy elindult az a rendszer ugye Budapesten, hogy a busztól függ, hogy azon első ajtós vagy nem első ajtós. Van egy csomó város, ahol ez nem így működik, például Londonban is a megállóba ki van írva, hogy ebbe a megállóba az összes buszra vonatkozóan milyen a felszállási rendszer. Lehet-e fizetni készpénzben? Nem lehet, stb. És utána ez kicsit összekavarodott a tekintetben, hogy van olyan vonal, ahol a közepén nem kell fölmutatni, a szélén meg már kell, de nem merték, úgy tűnik, hogy beletenni még a legnagyobb forgalmú szakasz, tehát a Rákóczi út keleti Tököli út részt, és ami azon túl megy busz szakasz, ott meg már az első ajtós rendszer él. Mindegy, lényeg az, hogy nagyjából átálltunk, és fantasztikus sikerekről lehet ezzel kapcsolatban olvasni, hogy ezt meg tudta ugrani Budapest ebben az Index cikkben, tehát.
Megy a vízvita továbbra is, a budapesti adófizetőknek milliárdokat kell fizetnie azért, mert az állam nem fizeti ki a helyette szolgáltatott víz előállításának költségeit. Ezt Karácsony Gergely írta a Facebookon. A főpolgármester illetően arra utalt, hogy azzal vádolták meg, a fővárosi vízművek elzárná az állami vízszolgáltatónak átadott vizet, amiből 12 agglomerációs település ellátását biztosítják. Természetesen a kormány közeli lapok ezt jól fölpumpálták, hogy Karácsony elzárná a vizet a főváros környéki településeken, élők előtt, és hasonló. Erre reagált még, hogy a kormány propaganda azzal riogat, hogy én kezemmel akarom elzárni a vízcsapot ezeken a településeken, pedig itt az állam feladata a víz biztosítása. Ha nem tartanak igényt a segítségünkre, oldják meg máshogy. Írt a Karácsony. Véletlenül a vízzelzárással kapcsolatos vádakra is reagálva azt írta, hogy a fővárosi vízművek jelentő több mint 13 millió köbméter vizet ad át az állami vízszolgáltatónak, azonban nem járja, hogy az állam nem fizeti ki azt a munkát, amit helyette végzünk, írta a főpolgármester.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Ha három orvos vizsgál meg három beteget, az azt jelentheti, hogy 9 különböző vélemény hangozhat el.
Millás reggeli.
Kicsit ránézünk a forint piacra, a pénteki nap nagyon erős volt odáig is, de aztán egy kicsit olyan oldalazósba váltott a jegyzés, de pénteken jól megszakadt, és mármint az árfolyam is 380 forint alá bejött, 379-40 környékén. Fejeztük be a kereskedést, és hát megnéztük, és az derült ki, azt hiszem júliusban beszéltünk utoljára Kóba Miklóssal, ott az S&P ítéletét vártuk, ugye, az adósbesorolásról, és akkor...
Aggódva,
akkor adott egy ilyen prognózis, vagy lehetséges menetrendet, és ez olyan tűpontos lett, hogy itt virtuálisan ki is osztjuk a Senior Treasury üzletkötők forint prognózisára kiírt verseny első helyét Kolba Miklósnak, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjének. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat! Köszönöm a díjat, nem tudom, ez hány túró Rudival jár, de majd megbeszéljük.
Igen, nem volt erős a mező, mert csak téged neveztünk, úgyhogy egy rajtszél győzelemmel behoztam.
Azért mondom, hogy több ló nem indult.
Igen, de fél visszahallgattam, akkor voltunk 395 környékén, akkor mondtál, hogy nem látod a 400-at ebben, ugye ott jött egy hupli, még egyszer megközelítette a 95-96-ot, majd leesett, És utána arról beszéltem, hogy az erősödésben pedig egy 370 az elég valószínűtlen, egy 375 az jó lenne, de a 380 alatt is nagyon örülnénk. Úgyhogy tényleg egy nagyon jó kis prognózis volt. Épp ezért keresünk most, hogy hogyan tovább, most mire számítsunk.
Illetve mi váltotta ezt ki azért? Ezt nemzetközi hatások, vagy van bármi, ami forint specifikus, vagy magyar specifikus?
Két alapvető kategória, vagy két alapvető hír csomag az, ami kiváltotta a forintnak az erősödését. Ugye az utóbbi hetekben folyamatosan van egy ilyen szivárogtató szisztem azzal kapcsolatban, hogy hivatalos, kevésbé hivatalos, de van egy ilyen hype mögött, hogy a brüsszeli pénzeket mi meg fogjuk kapni. Ugye ez már az egyik olyan dolog, ami a forintot elkezdte az erősödés irányába csúsztatni. A másik az pedig nemzetközi oka volt, pénteken látott napvilágot, ugye a szokásos non-farm payroll lánykori nevén NFP, ami minden hónap első péntekén jelenik meg, kora délután, és ez az egyik legeslegfontosabb adat, ami az Amerikai Egyesült Államokból érkezik. Most ez az adat azt mutatta nekünk pénteken, hogy egyrészt a vártnál jobban csökkent a munkaerőpiacnak a bővülése. 335 ezer volt az előző adat, amit módosítottak 279 ezerre, és a 180 ezer körülnyi adat helyett ilyen 150 ezer új munkahely teremtődött. Ez volt az egyik része. A másik része pedig a bérdinamikával kapcsolatban azt mutatta, hogy a bérek növekedése az elkezdett megállni, illetve lassulni, még hogyha minimális mértékben is. Most ezt a történetet rá lehetett fűzni a Fed elnökének a héten elhangzott kommentárjaira, miszerint ugye a piacnak azt mutatták ezek az adatok péntekről, hogy a Fed az nem nagyon fog. Tehát a jelenlegi prognózis az, hogy nem nagyon árazunk kamatemelést a Fed által, sőt, ugye marad a tartás, és hát nyilván még kamatvágási periódusról még nehezen tudunk beszélni, vagy az még azért távoli, de minden esetre ugye az adatok azt mutatták, hogy a forintnak még akkor is, hogyha a kamat csökkentés a forintban tovább folytatódik, a kamat felár, ami ugye a régi barátnőnk Kerry, aki most már egy jó ideje velünk van, tovább határozhatja meg gyakorlatilag a forint sorsát. Tehát a kamatelőny, ami ugyan csökkenget, de azért még mindig megvan. Ugye ezeknek a tényeknek az együttállása okozta azt, hogy a forint az pénteken egyébként egészen 378-55-ig tudott erősödni.
Egyébként az MNB vigyáz rá, vigyáz az ő legjobb barátnőjére, tehát figyel arra, hogy megmaradjon ez a kamatelőny, tehát védi a forintot?
Én azt gondolom, hogy most nem ez az elsődleges cél, tehát ugye amikor 18-ra fölhúzták a sikeres 13%-os bejelentésnél, hogy soha többet nem emelünk életünkbe kamatot, ugye utána volt az 5%, akkor ez fontos volt. Én azt gondolom, hogy most nem ez a fontos, most az inflációs célnak a leküzdése inkább előtérbe van. Ugye beszéltem nektek már erről korábban, tehát hogyha igazából a Kerry-re gondolna az MNB, nyilván egymagában nem fog erre gondolni, csak és kizárólag erre a dologra, akkor esetleg lehet, hogy a 75 helyett mondjuk elég lett volna egy 50-es vágás, ugye a legutóbbi kamat döntésen. Én nem gondolom, hogy ez csak és kizárólag ez debeg a szemük előtt, de azért az, hogy a százasokból elkezdtünk visszalépni, és ugye egy ilyen adatvezérelt kamatvágási periódus következik, azért az mindenképpen mutatja, hogy azért valamilyen szinten figyelembe veszi természetesen a Nemzeti Bank az, hogy a forintnak fenntartható legyen még egy darabig ez az előnye.
Aha. És akkor innen hogyan tovább? Ugye a sokat emlegetett EU-s pénzek, hát pont most talán pénteki vagy hétvégi hír volt, hogy most kezdhetjük előről gyakorlatilag ugye, az egyezkedést. De tehát az nincs lőtávolban egyáltalán.
De az a, de,
hát ez, számít-e?
De hónapok óta nem változik semmi, igen. És tudjuk, hogy mi van az EU-s pénzekkel. Egy részét meg fogjuk kapni, az, hogy most egy-két hónappal később vagy nem. A másik része, a nagyobbik része, az irányba viszont közelében sem vagyunk a feltételeknek. Tehát nagyon leegyszerűsítve ez látszik, igazából nem változott semmi. Mégis a piac ezt tudta ünnepelni. Egy kicsit ez így meglep egyébként, mert hogy, mint ahogy most még egy kört... Igen?
Nem, ugye az, hogy ez, amiről most mondtál, tehát a távolabbi része, az be van árazva. Tehát azért nem 3,70 alatt vagyunk, hanem 3,80 és 3,90 aha. között, mert az a része, az gyakorlatilag a piac beárazta, hogy az lehet, hogy nem. Nyilván a piac is tudja, hogy azért EU-s pénzek nélkül is van élet, tehát nyilván máshonnan is lehet forrást szerezni. Természetesen ugye az egy már másik kérdés, hogy ez mekkora teher a költségvetésre, annak milyen feltételek mellett kapjuk, stb. De alapvetően a piac most egy picit azért talán optimistább összességében ebből a történettel kapcsolatban, és ez látszik az árfolyamban. Tehát alapvetően itt egy konkrét nem, vagy egy konkrét igen, az, ami a piac számára hiányzik, de mindaddig, amíg se konkrét nemet, illetve se konkrét igent nem kapunk, addig azért az inkább igen, de kevésbé nem. Tehát valami hasonló, nem tudom, ez mennyire képzavar ez a...
Nem, ez jól hangzik, csak fordítsuk le konkrét árra. Tehát ugye, amit említettem, ugye a júliusi beszélgetésünkkor akkor a 3,75-et nem nagyon érezted, hogy benne lenne a pakliba.
Most se értem most a 3,70-et, azt azért túl optimistának gondolnám, de én azt gondolom, hogy a 3,75-ig lecsoroghat az árfolyam még az év vége előtt. Ilyen 3,75, 3,8, tehát ilyen, ez a 3,80, 3,81 kettes középpel fogunk szerintem az év végéig haladni, és hogyha éppen a piac optimistább, akkor a 80 alatt akár egy nagyon optimista pillanatban még talán a 75-öt is elérhetjük, az alá én most nem látom, és a 400-at sem érzem ugyanúgy, ahogy nyáron sem éreztem, azt én most sem érzem reálisnak.
Világos, ha meg valami hírtől, bármitől megijed a piac, akkor meg a 85 esetleg, és akkor így lesz egy 3,80-81 körüli közepe. Aha, értjük. Oké, ez így nekünk van. Elég muníció egyelőre, aztán keresünk még. Köszi szépen, jó munkát, szép napot!
Köszönöm szépen, szia. Én is, sziasztok!
Kolba Miklóssal, az ING Bank Senior Treasury üzletkötőjével néztünk rá kicsit a forint piacra, megnéztük, hogy mi az oka a pénteki erősödésnek, illetve az addig tartó erősödésnek, és mik a kilátásai a hazai fizetőeszköznek.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Hát tudunk fontossági sorrendben, meg időrendben is haladni, a kettő nem metzi egymást, vagy nem ugyanaz a sorrend, mert ha azt mondjuk, hogy nekünk a magyar infláció az, ami igazán fontos, az ugye az tizedike, az talán egy pénteki adatközlés lesz, viszont vannak olyanok is, amelyek már ma megjelennek makroadatok, ilyen például a németországi ipari megrendelés, ugye én azt mondom, hogy nyomjassuk hátulról előre, de hát majd meglátjuk, mit szól ez Epik Győző, aki az OTP elemzési központ elemzője. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
Na, akkor kezdhetünk ki.
Inflációzunk, igen.
Jó kis magyar inflációval, hogy mi a várakozás? Szerintem nagyon sokan várjuk a következő adatközlést.
Jó, hát ugye pénteken teszi közzé a KSH az októberi inflációs adatokat, és hát a várakozások szerint ugye ismételten öles léptekkel folytatódhatott az infláció. Ugye az előző hónapban 12,2%-os volt a pénzromlás üteme, és ez hát az előrejelzések szerint 10,5% alá lassulhatott, a piaci konszenzus 10,4, a saját előrejelzésünk még ennél is egy kicsit alacsonyabb infláció 10,2%-ot valószínűsít, tehát azt lehet mondani, hogy folytatódik az erőteljes dezinfláció, és hát nagyon nagy valószínűséggel novemberben már ugye egy számjegyű adatot láthatunk majd. Azt lehet mondani, hogy várakozásunk szerint a dezinfláció így a főbb inflációs csoportok szintjén meglehetősen széles bázisú lehet, tehát ez egy abszolút kiterjedt és széles bázisú inflációcsökkenésnek lehetünk a szemtanúi, ami nyilván a jegybanki politika számára megnyugtató lehet, ami ugye megágyazhat a további 75 bázispontos kamatcsökkentési lépéseknek. Ugye a másik oldalon azért azt ki kell emelni, hogy ugyan az elmúlt hónapokban tényleg nagyon gyors ütemű volt az infláció csökkenése, azért azt lehet mondani, hogy azok a tényezők, azok az erők, amik az elmúlt fél évben ezt az erőteljes dezinflációt hajtották, azért előre tekintve gyengülhetnek. Most azért az elmúlt hónapokban ugye megint emelkedtek ugye az energiaárak, ugye a mezőgazdasági ilyen terményárak, termékárak esése megállt. Ugye most már a forint se erősödik egy jó pár hónapja. Ugye a reálbér növekedés rövid bázison, tehát hó per hó alapon ugye most már ismételten növekszik, ami ugye hamarosan magával vonhatja a fogyasztás növekedés újraindulását, és hát ugye a kormányzat is ugye ezt kommunikálja, hogy a jövő év a növekedés újraindításáé lesz, tehát egyre inkább ugye egy ilyen az infláció csökkentés felől eltolódunk ugye a növekedés ösztönzés irányába, úgyhogy hát összességében azt lehet mondani, hogy azért ezek a dezinflációs faktorok előre tekintve gyengülhetnek, ami ugye indokolhat azért a jegybank részéről is egy óvatosságot a kamatpolitika terén.
Világos. Mindezt megelőzően, ugye csütörtökön lesz egy előzetes költségvetési hiányadat is, ami azért fontos, mert az első 9 hónapban azért ez elég méretes nagyságrendet öltött.
Igen, hát várakozásunk szerint ugye a legkisebb adat is hiányt fog mutatni, ilyen 200 milliárd forint nagyságrendben. Nyilván ezek a havi adatok nagyon, nagyon volatilisen tudnak alakulni, de azért tényleg, hogyha ugye a hosszabb távú tendenciákat nézzük, vagy való igaz, hogy az idei évben ugye hát jóval a korábbi várakozások felett alakult a hiányszám, és hát ugye ezzel is vezetett ahhoz, hogy végül ugye a kormányzat is módosította a hivatalos hiány előrejelzését. Nyilván itt ugye a részletekre lesz érdemes figyelni, ugye azért láthattuk, hogy ugye az áfa bevételek meglehetősen gyengén alakultak az év eddigi részébe, ugye a magas infláció ellenére, és hát nyilván ugye ennek azért a jövő évre vonatkozóan is lesznek úgymond áthúzódó hatásai, hogyha ilyen alacsonyabb bázisról indulnak az áfa bevételek.
Mm-hmm. Aztán, hogyha tovább araszolunk visszafele a mához, akkor ugye szerdán olyan eurózónás adatokat láthatunk majd, amelyek megint izgalmasak lesznek, hiszen a termelői árindex és a kiskereskedelmi forgalom adat jelenik meg. Itt mire számítotok?
Igen, ugye összevonnám talán kicsit a német ipari termelési adatokkal, azok ugye most hétfőn kedden jelennek meg. Aha. Ugye ezek szeptemberre vonatkozó adatok lesznek, mind a kiskereskedelmi, mind ugye a német ipari termelői, ipari termelés árak. Ugye tehát ugye a Q3-as német, illetve eurozóna GDP-t már ugye ismerjük, ugye ezek mínusz 0,1%-ot mutattak negyedév alapon, tehát hogy ugye csökkent az eurozóna és Németország GDP-je is a harmadik negyedében. Tehát én értem be lehet, hogy ezek kevésbé lesznek majd piacmozgatóak, viszont azért lesz ezeket a szeptemberi adatokra, azért lesz érdemes figyelni ezekre a szeptemberi adatokra, ugyanis a negyedéven belül lefutás azért nagyon nem mindegy, hogyha ugye a Q4-ről kezdünk el gondolkodni. Tehát magyarán szóval nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy visszaesés úgy alakul ki a harmadik negyedében, hogy a harmadik negyedév elején van egy nagy beesés és egy fokozatos javulás. Ugye ez nyilván egy pozitívabb szenárió a negyedik negyedévre vonatkozóan, meg az is egy másik történet, hogyha ugye folyamatosan van egy csökkenés a harmadik negyedév folyamán, hiszen akkor ugye a negyedik negyedévet egy alacsonyabb bázisról kezdi meg a gazdaság. Tehát ilyen értelemben fontosak lesznek azért ezek a szeptemberi adatok, de már elsősorban ugye a Q4-re előre tekintve lesznek inkább ezek érdekesek. És hát azért összességében azért senki nem vár egyik esetben sem túlságosan erős konjunktúradatot. Ugyan a német ipari termelés esetében stagnálást várnak, az elmúlt két hónapban ugye itt hó per hó alapon csökkenés volt, de hát ugye azért két hónapnyi csökkenés után egy stagnálás sem nevezhető nagyon erős teljesítménynek. Ugye az eurózóna kisker esetében az előző hónap egy elég nagy visszaesést okozott hó per hó alapon, itt némi korrekciót vár a piac, tehát hogy lesz valami növekedés hó per hó alapon, de hogy messze nem akkora, mint az előző havi visszaesés. Úgyhogy hát összességében, hogyha várakozások szerint alakulnak ezek az eurózónás adatok, akkor azt lehet mondani, hogy azért a Q4-nek sem túl erős alapról indul neki az eurózóna gazdasága.
És akkor még említsük meg ezt a Centix befektetői bizalmi indexet, ezt úgy emlékeim szerint kevesebbszer tűzitek ide, mint figyelendő fontos adatot. Persze lehet, hogy csak az én figyelmemet került el, vagy kevesebbszer voltam hétfőn és beszélgettem veletetek. Ez most miért fontos? Mit várunk?
Hát ugye ezek a, tehát ugye az, ez a soft adatok közül az első, ami ugye a negyedik negyedéves konjunktúra állapotáról tájékoztathat minket, ezeket azért szoktuk figyelni. Hát ugye meglehet, tehát hogy ez egy soft adat, nyilván kevésbé erős a korreláció utána a tényleges gazdasági teljesítménnyel, de hát amennyiben egy nagyobb mértékű pozitív vagy negatív irányú meglepetés történne ugye a várakozásokhoz képest, azért az tud piacmozgató lenni, hiszen ahogy említettem, azért az ipari termelés kisker, azok már ugye szeptemberre vonatkoznak a befektetők, ugye most már kint van a Q3-as GDP adat, azon már fejbe túlléptek, és már mindenki inkább arra fókuszál, hogy mi lesz Q4-ben, és hát ezzel kapcsolatban ugye ezek a befektetői bizalmi indikátorok lehetnek az első információ morzsák.
És ezek előre mutatóak, tehát nem olyan, mint a többi, ugye, tehát ezért lehet belőle valamiféle információt nyerni a Q4-re a következő időszakra.
Én még az inflációt egy pillanatra visszakanyarodnék, egy kicsit távolabb, tudom, hogy ez elsősorban heti kitekintő, de most, hogy már vége ennek az évnek, és nagyjából az idei évet tudjuk, de elég széles sávban kezdtek el szóródni a jövő évi várakozással. Kíváncsi lennék, hogy ti mire számítotok jövő éves inflációban.
Akkor ez egy sok heti kitekintő.
Nem, csak hogy mégis mi most állatok most ugye a konszenzus 5-6% környékén van, hogyha jól tudom, ez emelkedett az elmúlt időszakban, ugye adóváltozások, stb. Korábban nagyobb visszaesésre lehetett számolni, vagy komolyabb dezinflációra. Szóval ti most hogy látjátok a jövő évi átlagos inflációs várakozásotok most mi?
Hát mi jelenleg 5% alatti inflációt várunk a következő évbe. És hát azt lehet mondani egyébként, hogy az ilyen, tehát van egy általunk figyelt, ilyen úgy, mi úgy hívjuk, hogy ilyen volatilis tételektől, illetve ilyen hatósági intézkedésektől szűrt inflációs mutató, és annak a rövidbázisú mutatói azért most már egy jó pár hónapja az ilyen 3-4% között alakulnak, tehát az évesített hó per hó mutatók, tehát azt lehet mondani, hogy valójában a jelenlegi inflációs nyomás, az valójában ekkora körülbelül a gazdaságban. Tehát ugye ez a 12 havi infláció, amiről ugye mindig beszélünk, ami most ugye jött le a 20% feletti szintről, ugye most ugye ez a most lehet 10%, ugye ez nagyon visszatekintő, hiszen ugye 12 havi adat van benne, de a jelenlegi inflációs folyamatok jelen pillanatban egy ilyen 4-5% közötti inflációt mutatnak, és hát mi azt gondoljuk, hogy körülbelül ugye ez maradhat fönt előre tekintve is, részben azért is, amit ugye említettem, hogy ugye ezek a nagyon erős dezinflációs faktorok, amikről ugye korábban beszéltem, hogy ezek gyengülőben vannak, tehát ezek már ugye kevésbé fogják támogatni ugye az, hogy erről a szintről további jelentősebb csökkenés menjen végbe az inflációs folyamatokban.
Oké, nagyon szépen köszönjük.
Nagyon köszönjük. Jó munkát, szép napot kívánunk.
Én is köszönöm. Sziasztok.
Szia. Epik Győzővel, az OTP elemzési központ elemzőjével néztük át a fontosabb várható makrogazdasági adatokat, amelyeket a héten publikálnak.
heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Azt az év senki sem kérdezi meg a doktortól, hogy doktor úr, a maga szíve sose fáj.
Millás reggeli.
Na kérem, kaptunk útinformációt például a bankdílertől, hogy az M3-as Nagy Lajostól oké. Ez egy 48-as adat, hát reméljük, hogy fél óra alatt nem romlott el ennyire a helyzet. Azt mondja, hogy jó reggel, doktor urak, Balázsnak felirandó recept kúra. Mézes te a sós levegő, tengerparti környezet javasolt. Sok pihenéssel. Remélem támogatjátok. Robert,
abszolút támogatjuk, abszolút.
Ez nagyon jó kis recept, biztosan használna. Kérdés, ugye, hogy mennyire lehet ezt most a felhőből lehívni. Aztán...
Egy hallgató föltette a kérdést, hogy és a...
Ja, a Smith-et sokat dicsérték meg DJ Gabent még hozzá.
Ja, oké.
Az kettővel előtte. Igen, vagy az előbbi előtti.
Örülünk, az iméntire meg az jött, hogy mi ez, olasz pornózene. Érdekes meghatározás volt egyébként.
Igen, és még a szövegre is de jött a...
Ez, igen, jó, ez értem, mire gondolom.
Dugta a benne szám, írta a
akkor
súr.
Másnak is ez ugrott be.
Dugta a benne, igen. Hát, úgy is lehet énekelni, az kicsit.
Jó, oké.
Bikicsunályos, de hát mindegy, nem a lényeg. Baj, a ritmus, nem hogy hadd szóljon.
Aztán... Olaszt is magyarosítjuk, ez
hát,
a lényeg. Jó.
Elromlott az M3-as, ahogy látszik, ez a fél óra elég volt, hogy kipurcanjon. Nagy Lajostól is gigagáz. 7.54-es az info, tehát ez egy perces, nem pedig 40, úgyhogy ez a frissebb.
És egy hallgató azt kérdezte, hogy és a benzináremelés szerintem benne volt a válasz, illetve 3-4 az infláció alap folyamat, és azért 5 a várakozásuk győzőjéknek szerintem, mert hogy erre jönnek rá még az egyedi tételek, egyszerű tételek, és akkor a benzináremeléssel jön ez föl 5-re. A piac az a folyamatokban vár egy picivel magasabbat, de most ez 1%-pont, mégse 20, hanem 5 vagy 6 ez a különbség.
Hát ugye nehéz, mire odaérünk a felett, ugye milyen állapotban lesz a forint például, hogy áll a kőolajpiac, az üzemanyagára, amire majd rakódik ez az adóteher, tehát lehet, hogy ugyanott leszünk, mondjuk arra most annyira nem látjuk az esélyt, de akár jó, de az
hát,
is lehet.
Hát még nulla közeli növekedésnél, talán most már recesszióból valamennyit kicsit visszajövünk, azért sokáig nem tud fönnmaradni a nagyon magas infláció, legalábbis ugye szokásos ciklusok.
Hát ezért is örült ennyire a forintpiac, ugye ahogy elmondta Mike is, hogy megáll a dollár kamat emelkedése, és gyakorlatilag, ha nem is cél a kerít támogatni, de azért egy olyan eszköz, ami támogatja azt, hogy lehessen vagdosni a forint kamatot, ami meg, ahogy te is mondod, ugye nem maradhat az egekig, mert hát nem lesz növekedés.
Igen, tehát még az infláció az most egy jó adatnak ígérkezik, de hát ugye ezzel szemben ott van, hát a fogyasztás. Tehát mikor nincs fogyasztás, mikor nagyjából a diszkrecionális fogyasztások, hát nem azt mondom, nullához konvergálnak, de hogy azért az emberek nagy része jelentősen visszafogta a nem kötelező és kihagyhatatlan. Hogy hívják ezt? Van erre egy sokkal jobb szó, a napi szín.
Nem tudom, hogy sokkal jobb, mert múltkor találtam valamit.
Jó,
és,
szóval valami nem.
Szabad rendelkezésű, hát ez annyira nem. Leírja, hogy ja, ugye nem a létfontosságú alap dolgokra költött körbe összeg, jött, hanem az, ami már azon főjül van.
Kérdezzük meg a Lufthansa befektetőt, biztos tudja.
Tényleg.
Én nem
az európai légipar mátosan.
Így van, itt van Zoller Andi.
Jó reggelt.
És mindjárt ismét híreket mond.
Így van, utána pedig visszajövünk, folytatjuk a Millás reggelit.